Vendégünk a stúdióban továbbra is Fodor István, az Erikson Magyarország elnöke, a telefonszámunk pedig 483-2626. A politikusok és a gazdasági vezetők között azért egyetértés szokott abban lenni, legalábbis a retorika szintjén, hogy az ország számára az oktatás fejlesztése az kell, hogy legyen a következő évek nagy feladata, hiszen ez egyfajta kitörési lehetőséget adhat az országnak. Ön szerint a kormány eddigi és várható intézkedései, felsőoktatási reform, tandíj és egyebek mennyire szolgálják ezeket a célokat?
Talán pontosítanám, hogy az előző kormány szerepvállalás volt meghatározó az oktatáspolitikával kapcsolatban, hiszen nagyon fontos változások történtek és történnek, de a korábbi döntések alapján, ami az oktatáspolitikát illeti, lényegében a jövőről beszélünk. Egy változó, megváltozott világban, tehát sok olyan elem van, ami miatt jogos, hogy hozzá kell nyúlni ezekhez a kérdésekhez, de annélkül, hogy nagyon-nagyon hosszan elemeznénk, a közoktatásban történnek nem szerencsés dolgok, főleg ami az értékeket az illeti. Tehát minden olyan intézkedés, amely a meglévő értéket csorbítja, és nem értéknövelő, az szerintünk káros. A felsőoktatásban is vannak ilyen folyamatok. A Bologna önmagában, mint egy lineáris képzési rendszer szükséges, de az egy keret, amely nem biztos, hogy mindenütt mindenre alkalmazható, és nem mindegy, hogy hogy oldjuk meg, és hogy töltjük föl. Ide hívnám csak azt, hogy az európai országok, elég sok európai ország megtorpant a Bologna bevezetésébe, és meggondolja, elit egyetemek sora vonja ki magát a Bologna alól, csak jelzésként, hogy azért ez nem egészen egyértelmű. Félő, hogy értékvesztéssel jár, főleg ami a műszaki, a mérnöki oktatást illeti, középfokról kijövő gimnáziumi válóságok egy része ebbe a bizonyos első, nagyon széles és nagyon lapos képzési három évben eltűnik, elvész. Csak egy példaként hagyd mondjam ebben a viszonyra, hogy a gazdasági szereplők prominensei, 15-16 vállalat ez év tavaszán egy nyilatkozatot tett közzé, amelyben a jobb felsőoktatásért Ácsikra és a vállalatok megfogalmazták a véleményüket. Az akkreditációs bizottság ezt a nyilatkozatot elkezdte tárgyalni, és tegnap erre egy megbeszélést hívott össze. Ők úgy ítélték meg, hasznos volt ez a megbeszélés, és meghívás ellenére például az érintett minisztérium nem vett ezen részt, pedig ma ezek a nagyvállalatok, sorolhatnám sorba a MOL-tól a Magyar Telekom, GE és így tovább. Valahol úgy érezzük, hogy szükség lenne ennek a kérdésnek, szintén egyfajta, egy részének legalábbis az újratárgyalása vagy értelmezése. Bátran hozzá kell nyúlni, ha van hiba, a hiba korrigálásához. Nem kell ezen hezitálni, hisz itt megint hosszú idejű kihatás.
Itt akkor ezek szerint elsősorban a felsőoktatásban eddig bekövetkezett változásokra gondol, és a tervezett változásokra is, tehát például a tandíj bevezetésére?
Tandíjról is tudunk beszélni, a tandíj azért friss, hogy ebben bizonyos nyilatkozatban tandíj még akkor nem volt aktuális tavasszal, hogy erről beszéljünk, de természetesen a tandíjról is tudunk beszélni, mert arra is alakultak ki álláspontok. Nyilván megint egy olyan kérdés, hogy a tandíj az egy pénzügyi korrekció, vagy van-e olyan hatása, szerencsés? Én úgy gondolom, de ez az én véleményem, hogy egy ilyen jellegű tandíj az hatással lesz a szegény, nagyon tehetséges gyerekeknél a tizenéves korban. Tehát a 12-14 éves, amikor elkezd gondolkodni, hogy mi lesz belőle, és a szülők is, mindig ott lesz valahol hátul, hogy nincs erre nekünk pénzünk. Ez az egyik meggondolandó, hogy a tandít hogy kell bevezetni. Kell, de meg hogy kell bevezetni. De...
És ezt ugye az ösztöndíjrendszer se segíti, mert pont ezt a korosztályt még nem érinteni, hanem csak azokat, akik már bejutottak.
Ez most a rákészülés, ez most a jövőkép kialakulása szempontjából. Tandinak a érzésünk szerint egy sokkal korábbi káros hatása lehet, amikor orientálódik a gyerek és a szülő által is, amikor előtte van az, hogy elérhetetlen. De visszatérve, természetesen a felsőoktatásban végrehajtott korrekciók, intézmények száma lett 72 rektor és felsőfokú intézmény, ha úgy tetszik. Tehát számtalan olyan kérdés van, amit leírtunk, érdemes lenne megvitatni, vagy azokból a részekből a beemelhető jogos kérdéseket esetleg ne találtam, mint korrekciót betenni.
Itt már korábban beszéltünk a műsor folyamán adózási szempontból a kutatásfejlesztésről, ami szintén az ide települt nemzetközi cégeket érinti, meg hát a magyar cégeket is, amelyek kutatásfejlesztésre pénzt áldoznak. Ön hogyan látja ennek a területnek a következő néhány évét? Részben az állami források, tehát hogy az állam mennyit tud egy ilyen helyzetben kutatásfejlesztésre költeni, részben pedig a nehezebb körülmények között lévő vállalatok többet áldozni.
Napjainkban, vagy hogy tetszik ez a fél év a tudománypolitika szempontjából, viták és félértések és szerencsétlennek tűnő nyilatkozatok, aztán ennek helyretételével vagyunk tele. Valóban szomorú az, hogy alapvető kérdéseket kell tisztázni most, ilyen például az alapkutatás léte vagy nem léte. Az alapkutatás az egészen csekély hányada a forrás felhasználás szempontjából, de alapkutatás nélkül nem létezik egy nemzetnéki tudományos jövője. Tehát ez nem szabadna, hogy kérdés legyen. Nagyon sok jó dolog történt az elmúlt időszakban, vagy történt pontosabban néhány jó dolog, de bizonyos fokú rendetlenség uralja ezt a területet. Az egy kérdés, hogy miként lehet a hazai szürkállomány, a hazai agyak által létrehozott ötletből terméket tenni, ott még úgy tűnik, hogy ennek a mechanizmusa nem annyira ismert, vagy nem annyira, hogy is mondjam, gyakorlattá vált, ami pedig a gazdaságot illeti, ki kell mondani, hogy a gazdaság szereplői tudomány vagy kutatásfejlesztés szempontjából érdekvezéreltek. A nemzetközi cégek is, tehát az érdekük, a lehetőség határozza meg, hogy ők mit tesznek. Ez nem baj. Tudnunk kell, hogy így működik. Tehát meg kell találjuk a módját, hogy az itt lévő tudásközpontok, az itt lévő értékeket, hogy lehet az érdekeltségi körbe megjeleníteni, ha úgy tetszik, akkor kívánatossá tenni. A kis és közepes vállalatok viszont a legfontosabb részei, ha úgy tetszik, kis és mikrovállalatok, ahol a különböző ötletek megvalósulnak. Valószínű, hogy itt inkább az lenne még erősebben érvényes elv, hogy nem forrásokkal csak kizárólag, hanem olyan menedzsment tudással, olyan segítséggel lehetne segíteni, vagy olyan eszközökkel lehetne segíteni az ő indulásokat, épülésüket, ezményesen, amiből egy kritikus tömeg létrejönne. És az példánként is, meg erőként is húzná tovább a magával a többieket, de ez nem megy egy oktatás rendbetétele nélkül. Ami az oktatás politikának a mondjuk így a tudásintenzív kimenete, az a tudománypolitikának a bemenete. Tehát, hogyha nem vigyázunk rá, hogy legalább a mostani érték az oktatásban, mint kiválóság, mint kutatás fejlesztése foglalkozó, ez az érték maradjon, akkor hiába tervezünk a tudománypolitika, vagy gazdaságban, vagy tudásintenzív gazdaságban többet, az előbb-utóbb néhány év múlva nem tudjuk megvalósítani.
Márpedig ugye itt látható a legnagyobb veszély, hiszen a költségvetési források éppen a felsőoktatást kényszerítik majd spórolásra, vagy megtakarításra.
Ha itt jön elő az a szabály, ez egy alapszabály, ezt a világon általában így teszik, hogy az érték termelő ágazatok, legyen az az érték, eszmei érték, például tudás, vagy gazdasági érték, például dinamikus gazdasági egységek. Szóval értéktermelő ágazatokból forrást kivonni tilos. Ez nem jelenti azt, hogy ezeket az ágazatokat nem kell reformálni, nem kell átalakítani, nem kell hatékonyá tenni. Igen, persze, és ennek az átalakításnak folyamán lehet, hogy forrásigény csökken és létrejöhet. De úgy egyszerűen, úgy administratívan kivonok forrást egy értéktermelő ágazatból, annak nagyon-nagyon komoly káros hatása van. Sőt, sok esetben ilyen például az oktatás, a hatásának a korrekciója a sokkal hosszabb időt vesz igénybe, mint a létrehozásának az időszaka.
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Fodor Istvánt, az Ericsson Magyarország elnökét hallották.